Miklósi László, a Történelem Tanárok Egyletének elnöke van itt velünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nem lesz baj abból, hogy beszélgetünk, mert most már hallom, hogy iskolai igazgatók sem nyilatkozhatnak, csak mindenféle továbbíthatják illetékes magasabb helyre az újságírók esetleges kérdéseit.
Hát én remélem, hogy nem gondolnám.
Tehát nem szeretnénk bajba sodorni. Semmiképpen. Ugye önöknek egy nyilatkozata jelent meg a mi nap, amiben többek közt az oktatás irányítás erőteljes centralizálását bírálják, meg hát aztán szó van arról is, hogy mi minden van a tankönyvekben. Kezdjük ezzel az erőteljes centralizálással, hogy hát most már január vége van, hát nem dőlt össze a világ, a gyerekek járnak iskolába, leckét írnak, egyest kapnak, ötöst kapnak, nem tudom én mit, szóval megkapják a félévi bizonyítványaikat, hát hogy úgy végül is működik a dolog.
Hát persze, de azért érdemes erről megkérdezni, már ha elmondhatnák önöknek az igazgatókat, az igazgató helyetteseket, hogy azért egy iskolának milyenek a hétköznapjai. Nem cserélnék egyetlen egy igazgatóval vagy igazgató helyettessel sem ezekben a napokban, mint ahogy rögtön hozzáteszem, hogy a tankerületek munkatársaival sem, mert ők is hihetetlenül megfeszítetten dolgoznak. Ugyanakkor alapvetően elhibázottnak tartom és tartjuk a Történelem Tanárok Egyletében ezt a fajta központosítást. De hangsúlyozom, hogy a java még csak ezután következik, szeptembertől. Most egy nagyon fontos lépés megtörtént, az iskolák nagyon nagy része most került állami irányítás alá, de például számos iskolában most tudtuk meg, ha tetszik azt, hogy esetleg a következő hónaptól, vagy hónapban, vagy ne adj Isten hónaptól, mennyivel csökken a fizetésünk.
Mert ugye azt mondta, hát volt, hogy kafetéria ez az, de hogy a fizetés csökkenne, ezt azért legalábbis mostanáig mindig azt mondták, hogy össze-vissza beszélünk, ne keltsünk rémhíreket. Már hogy mi?
Egészen konkrét adatok, számok vannak. Előfordulhat az, hogy jobb esetben ez csak egy tárgy hónapban történik a csökkenés, illetve más részösszegek pedig tartósan is kieshetnek. Hát itt sok-sok tanár beszélhetne erről. Kollégáim arcát szomorú volt látni, amikor egy értekezlet után most döbbentek rá. Másoktól is most hallom, hogy egyre többen most szembesülnek ezzel a nagyon szomorú gyakorlattal. De hangsúlyozom...
Bocsánat, csak mindezzel együtt, nyilván egy bonyolultabb kérdés, de a legnagyobb szakszervezet, pedagógus szakszervezet végül is megegyezett, tehát azt mondták, hogy még így is többet értek el, mint hogyha nem írják alá a megállapodást, tehát jó lesz így. És nem hallom, hogy tanár tömegek követelték, hogy a szakszervezet például, ha rozottabban lépjen föl.
Nézze, az egy külön fontos, érdekes és izgalmas kérdés, hogy Magyarországon egyes társadalmi csoportok, akár így a tanárok is, miért mozdulnak nehezen, miért szerveződnek nehezen, akár a szakszervezetek hívására. Ezen belül a pedagógusok különösen gyakran, akár azért, mert felelősnek tartják magukat a diákjaikért, akár másokok miatt, különösen nehezen szánják rá magukat, hogy elmenjenek tüntetni, pláne, hogy sztrájkoljanak. De hangsúlyozom, hogy itt még sokan nem szembesültek, vagy csak részben szembesültek azzal, hogy mi fog következni ezt követően. Tehát a köznevelési törvény legtöbb előírása szeptember 1-től lép hatályba, csak hogy egy-egy példát mondjak, például szeptember 1-től lesz kötelező a kerettanterv, és annak nyomán a helyi tantervek, és onnantól kezdve jöhetnek a szakfelügyelők, és hogy csak egy furcsa dolgot mondjak, például egy történelem tanár munkáját, lehet, hogy egy matematika, ének vagy technika szakos kollega fogja ellenőrizni, mint ahogy viszont. És azért miközben bizonyos...
De ezt most komolyan mondja?
Egész komolyan mondom. Mint ahogy természetesen a pedagógiai munka részben más szakosok által is ellenőrizhető, de hát azért a szakmai munka ellenőrzése talán célszerűbb lenne, vagy legalábbis javaslattétele egy szakos kollégától. És most csak egyetlen egy olyan elemet mondtam, hogy tessék mondani, mitől lesz ez a szakmai munka jobb egy ilyen ellenőrzés esetén?
Ugye itt az egyik igazolás arra, hogy ezt kell csinálni, ezt a központosítást, az éppen úgy hangzik, hogy nagyon nagy különbségek vannak a különféle iskolák, oktatási intézmények között, és hát ezt egy szintre kell hozni. Tehát nem lehet, hogy az egyik iskolában már itt tartanak, a másikban egészen másképp ott alacsonyabb színvonal, magasabb, hanem ezt egy szintre kell hozni. Nyilván az lenne a jó, hogyha nem a magasabbakat lefelé tolnák, hanem az alacsonyabb lévőket fölfelé.
Hát nyilván, de ehhez viszont egyebek mellett nagyon sok pénz kellene. És sajnos most azt tapasztaljuk, és az én meggyőződésem szerint ennek az egész mostani átalakításnak ez az egyik fő célja és mozgató rugója, hogy egy igen jelentős forrás kivonás történik az oktatásból. Hangsúlyozom, nem a mostani kormányzat kezdte, 2 évtizedes folyamatról van szó, hol több, hol kevesebb pénzt nagyon sokszor kivontak a rendszerből, ez a folyamat az utóbbi időben felgyorsult, és egészen drámai az a forrás kivonás, ami most történik. Én azt gondolom, hogy az ideológiai célok mellett ez a másik fő oka a mostani változásoknak.
Igen, tehát nem is az ideológiai elnyomás, hanem a spórolás az egyik fő.
Ez a kettő együtt, én azt gondolom. Az ideológiai elvárások érvényesítése, és a forrás kivonás.
Persze, hogy mi is milyenek vagyunk már. Olvastam az önök levelét, amiben van egy olyan mondat, hogy a tiltakoznak az iskolákban naponta tapasztalatú rohamos minden területen érvényesített átszervezés kaotikus következménye mellett, és én a kaotikus rögtön katolikusnak olvastam benne, de ez az én freudi mellénézésem volt, mert hogy ugye nyilván, hogy a matekot hogy kell oktatni, az sokkal inkább egy szakmai kérdés, vagy a fizikát, vagy egy. Tehát azon is lehet vitatkozni, de azt gondolom, hogy az tényleg egy ideológiamentes vita. De például a történelemoktatás, például, hogy legyen erkölcstan és vallásoktatás az iskolákban, az nem annyira szakmai kérdés, vagy nem csak szakmai kérdés, hanem az ennél a kormánynál legalábbis ideológiai probléma lehetne itt is szakmai, persze.
Hát, ami az erkölcsönt illeti, sokan mondták azt, hogy itt az erkölcstan követelményeiben, minthogyha egyszerűen a katolikus erkölcsi iránymutatások érvényesülnének, akár még esetenként más egyházi értékrenddel összevetve is, tehát nem is egyszerűen egy vallásos erkölcs, vagy egy hitalapú erkölcsoktatás, hanem az értékrend szempontjából nagyon sokszor a katolikus vallás erkölcs értékei jelennek meg. A történelem tanítás tekintetében pedig az ideológiai elvárások már rögtön a bevezetőben jól láthatóak a történelem részben, ahol rögtön ideológiai értékrendek jelennek meg, ami szépen végigvezettetik a kerettanterven.
Én a 70-es években, 80-as évek elején jártam iskolába, és akkor is tudom, hogy azt mondták, hogy a tanár bemegy a tanterembe, becsukja az ajtót, aztán mond valamit. Tehát nagyon a hivatalos ideológiától eltérő dolgokat az én iskolámban nem föltétlenül mondtak, de azért, hogy ahogy szokták mondani, hogy a hangsúlyok máshol voltak, meg bizonyos dolgokról nem úgy beszéltek. Tehát, hogy azért volt valami, maradt valami szabadságuk még azokban az időkben is a tanároknak.
Hát természetesen rengeteg múlik és fog múlni a tanárokon, adott esetben a történelem tanárokon. Tehát azért az, hogy a szakmát megtanítjuk-e a diákjainknak, ez a mi felelősségünk. Például megtanítjuk-e őket arra, hogy nem lehet plagizálni, hogy legyen önálló véleményük, hogy legyenek vitakészek, hogy a netet felelősen használják, és ebben benne van a forráskritikai megközelítés is. Ez mind-mind, és hosszasan tudom sorolni ezeket a példákat, a történelem tanáron múlik. Az, hogy megtanítjuk-e őket a tudomány fontosságára, az áltudománnyal szemben, az is egy alapvető szakmai kérdés. Hogy engedjük-e őket vitatkozni, hogy arra biztatjuk-e, hogy mondják el a véleményüket, és erre teret adunk-e az órán. Hogyha valami történik tegnap, ami közérdekű, és a diákunknak kérdése van, hogy arra hajlandóak vagyunk-e válaszolni, ez is mi rajtunk múlik.
Volt olyan tanárismerősöm, aki azt mondta, hogy ő persze nagyon egyetért azzal, hogy a gyerekek tanuljanak meg vitatkozni, legyen önálló véleményük, és a többi, még talán el is tudja viselni az ezzel kapcsolatos hát pedagógiai problémákat, vagy tehát nyilván ez egy bonyolult a pedagógiai feladat, csak hogy idő nem biztos, hogy marad, mert úgy változnak az óraszámok, úgy változik a tananyag mennyisége, hogy minden jó szándék mellett erre már nem fog beleférni, hogy vitatkozzanak. Arra lesz idő, hogy elmondja, hogy milyen volt a jakobinus diktatúra.
Hát ez így van, ezt akár én is mondhattam, sőt, mi több mondtam.
Lehet, hogy ő mondta.
Itt akár a hallgatók is hallhatták ezt tőlem. A jelenlegi kerettantervvel sok-sok más mellett az az egyik alapvető probléma, hogy nagyon-nagyon sok a tananyag, és pontosan azokra a szakmai megoldásokra, például egy vitára, amit az előbb mondtam, hogy milyen fontos, nagyon nehezen található idő. Tehát, hogyha én akarok egy vitát tartani, vagy egy forráselemzést, ahol különböző szempontból nézzük meg ugyanezt a témát, akkor bennem kell a bátorságot ahhoz, hogy igenis kihagyjak valamit a tananyagból. Most az a kérdés, hogyha jön majd a szakfelügyelő, akkor mit fog ehhez szólni?
Hát tehát, hogyha egy matek szakos jön, akkor nem veszi észre, hogy a jakobinus diktatúra után mindjárt a harmadik Napóleon kora következik, mert volt ott egy kis
valami. Nem biztos, megnézi a tanmenetet, amit egyébként nem kötelező vezetni, vagy megnézi a tankönyvet, ami ugye nem tanter, de hát látja, hogy a tankönyvben hogy vannak a témák, azt mondja, hogy kollega maga ezt itt kihagyta. Ez most lehet, vagy nem lehet, hát azért ez majd egy érdekes helyzet lesz.
Köszönöm szépen, hogy elmondta Miklóssy László, a Történelem Tanárok Egyletének elnöke. Köszönöm.